A rendőrorvos naplóírásba fog. Nilerun doktor feljegyzései. Csütörtök, június 8. Ez a fiatal rendőrfőhadnagy egész jó benyomást kelt. Magas, vállas, szőke férfi. Látszik rajta, hogy sokat sportolt. Elsősorban sízett, ahogy az nálunk Svédországban szokás. És minthogy Lundban lakik, hát úszhatott is a tengerben eleget. Mégis csodálkozom, hogy egy ilyen fiatal emberre, aki nincs több 28 évesnél, és a rendfokozata is alacsony, ilyen bonyolult ügyet bíztak. A lundi bűnügyi rendőrség vezetője helyében én biztosan másnak adtam volna ezt az ügyet. Olyan valakinek, akinek magasabb a rendfokozata, no meg nagyobb az élet és szakmai tapasztalata. Nálunk Uppsalában a mi rendőrkapitányságunk parancsnoka, Lars Estberg soha nem bízott volna gyilkossági ügyet egy olyan taknyosra, mint amilyen Magnus Torg főhadnagy. Valójában mindez nem rám tartozik, és nem kellene foglalkoznom a lundi bűnügyi rendőrség ügyes-bajos dolgaival, de mivel egészen véletlenül és akaratomon kívül Astrid Brandt asszony panziójának többi vendégéhez hasonlóan én is belekeveredtem ebbe a titokzatos bűnügybe, mégiscsak fontos számomra, hogy a történtekre mielőbb fény derüljön, és a gyilkost elkapják. Ezért is határoztam el, hogy tapasztalatommal segítségére leszek Magnus Torg kollégámnak. Úgy vélem, hogy egy olyan ember segítsége, aki több mint 15 éve gyakorolja a rendőrorvosi hivatást, és több száz különböző nyomozásban segédkezett, nagy hasznára lesz egy fiatal rendőrnek. Két fej mindig több, mint egy. Különösen akkor, ha az az egy még be sem nőtt egészen. Inkább sapkahordásra, mint gondolkodásra való. Ami azt illeti, ez a Magnus Torg úgy fest, mint akit az Isten is mundérviselésre teremtett. Nagy kár, hogy a svéd bűnügyi rendőrség tagjai civil ruhát viselnek. Milyen gyönyörűen mutatna ez a fiatal ember egy testre szabott zöld egyenruhában és egy széles karimájú tányérsapkában. Őszintén megvallom, nem egyszer, amikor csupán passzív szemlélője voltam különböző bonyolult bűneseteknek, arról álmodoztam, hogy ne csak rendőrségi hullanéző legyek, vagy vágott mart sebek jegyzőkönyv vezetője, hanem igazi főhőse a drámának. Olyan valaki, aki néhány jelentéktelen nyomozati adatból megfejti a talányt, és leleplezi a gyilkost. Igazából azonban sohasem hittem, hogy ez a vágyam valaha is valóra válna. Arra meg aztán végképp nem gondoltam, hogy álmaim ne további egy eldugott, kies tengerparti üdülőhelyen, Lommában teljesüljön, ahol két hetes nyaralásomat töltöm éppen Astrid Brandt asszony panziójában. El is határoztam, hogy jegyzetfüzetembe a kezdetek kezdetétől feljegyzek minden eseményt. Attól a pillanattól kezdem a krónikát, amikor az a szörnyűséges dolog megtörtént. Naplomban számot adok a nyomozást vezető Magnus Torg minden egyes lépéséről, no meg bejegyzem a javaslataimat, ötleteimet és feltételezéseimet is. Így módon naplom hűségesen beszámol majd a bűnesetről és a rendőrségnek a gyilkos elfogása érdekében kifejtett erőfeszítéséről. Talán majd a jövőben sikerül jegyzeteimet közreadnom, mint egyfajta detektív regényt, csak hogy az én könyvem abban fog különbözni a sok-sok ezer hasonló regénytől, hogy ez voltak éppen megtörtént események helyszíni riport leírása lesz. Jócskán elragadott a lendület, s még semmi konkrét dologról nem ejtettem szót. Nem marad más hátra, mint hogy kövessem a jó rómaiak példáját, és elkezdjem ab ovo, azaz a legelejéről. A nevem Björn Nilerud. 55 éves vagyok, orvos. Anyám norvég volt. Kalmárban születtem, ott is laktunk egészen apám haláláig. Később anyám visszatért velem Norvégiába. Ott jártam középiskolába. Az orvosi egyetemet Bécsben végeztem. A világháború kitörésekor Norvégiában tartózkodtam, melyet mindig is második hazámnak tekintek. Részt vettem az ellenállási mozgalomban. 1944-ben letartóztattak, de a börtönből sikerült megszöknöm, s átjutnom a semleges Svédországba. Néhány éven át svéd hajókon dolgoztam hajóorvosként. Később, minthogy egészségemet megviselte a folytonos klímaváltozás, Uppsalában telepettem le. Itt a rendőrségnél helyezkedtem el, mint orvos szakértő. Nőtlen vagyok. Mi több, az idő múlásával bizonyos fokig emberkerülő is lettem. Magányosan élek, s nem tartok fenn közelebbi kapcsolatot sem rendőrségi kollégáimmal, sem más uppsalai orvosokkal. Jól megvagyok magányomban. Nem folytatok magánpraxist. Tengeri útjaim során összespóroltam egy bizonyos összeget, amit elég szerencsésen forgattam a tőzsdén. Ehhez járult még az anyám utáni nem túl jelentős örökség. Mindez együtt véve, no meg orvosszakértői állásom a rendőrségen, teljes anyagi biztonságot ad, s nincs szükségem arra, hogy mellékjövedelmek után futkossak, mint azt általában a rendőrségi orvosok teszik. Élhetnék, igaz, nagyobb lábon, és megengedhetnék magamnak némi luxust is, de ilyesmi nem vonz. Még kocsim sincs, noha még a legújabb Volvo árát sem érezné meg a pénztárcám. Sok éves vándorlásaim során bejártam az összes kontinenst, annyi embert és országot ismertem meg, hogy ma már egyáltalán nem hiányzik a külföldi utazás. Még Norvégiába és Finnországba sem utazom át, nemhogy távolabbi országokba. Még a mesébe illően olcsó lengyel vodka sem csábít, melyet az Istad és Finoüstse között közlekedő lengyel kompon lehet vásárolni, mert egy pohárka jó francia konyakra mindig tellett, s ahhoz nem kellett Svédországot elhagynom, meg aztán egy pohárkánál többet soha nem is iszom. Szeretek jó társasággal bridgezni, de csak is olyan partnerekkel, akik nem tekintik egyetlen élet céljuknak, hogy nyerjenek egy Robbert. Erre csak azért térek ki, mert ennek a körülménynek komoly szerepe volt az általam leírt eseményekben. Gyűlölöm a tömeget. Ezért aztán mindig vagy az előszezonban, vagy a szezon után veszem ki a szabadságomat. Ha a tengernél töltöm el, akkor júniusban utazom, soha nem később. Ha viszont sízni megyek, akkor a januárt választom. Akkor még nem árasztják el az üdülőhelyeket a zajos turisták. Idén úgy döntöttem, hogy a nyarat Lommában töltöm, egy kis tengerparti városkában, az Öresundnál, Malmötől nem messze. Itt a gyönyörű homokos parttal párhuzamosan fut egy széles út, a Strandvégen. Kellemes, apró kis települések szegélyezik. Alnarp, Lomma, Bjarred, Vihög és kissé tovább Barseb. A felsorolt üdülőhelyek mindegyikében a legkülönbözőbb szállodák és panziók között válogathat az üdülni vágyó. Igénye és pénze szerint. Én Astrid Brands asszony panzióját választottam. A villa valamivel Lommán túl van, úgy félúton Bjarred felé. Nagy előnye, hogy közvetlenül a tengerparton áll. A Strandvégen felől a panziót, mely egykoron egy gazdag málmői gyáros villája volt, hatalmas öreg park és sűrű sövény zárja le, megakadályozván, hogy a kíváncsiskodók beleshessenek. Talán felesleges is megjegyeznem, hogy ez a panzió drága, és csak jómódú emberek engedhetik meg maguknak, hogy szabadságukat itt töltsék. Hát ezek nem éppen a rendőrorvosok, de, mint már említettem, én megengedhetem magamnak ezt a luxust. Nem is beszélve arról, hogy júniusban az árak a tengerparton még elég alacsonyak, s még Brands asszony is örül minden egyes vendégnek. No meg nála is külön tarifa van előszezonban. Elsősorban azért döntöttem Brands asszony panziója mellett, mert megtetszett a nagy öreg park. Kedvemre volt az is, hogy a tulajdonosnő szem előtt tartva vendégei minél zavartalanabb pihenését kikötötte, hogy mindenki csak is a panzió területén kívül parkolhatja le kocsiját. Ennek köszönhetően nem zavar meg minket az örökös motorbúgás. Csend és nyugalom honol, melyre oly nagy szüksége van az olyan embernek, aki az egész éves megfeszített munkáját néhány hét alatt szeretné kipihenni. Május utolsó napjainak egyikén érkeztem. Ekkor Brands asszonynak már három vendége volt. A Tuvesson házaspár, Egil, illetve a felesége Klára, valamint Igvar Harding Stockholmból. Tuvessonék nagyon rokonszenves emberek. A férfi a kereskedelmi flotta tisztje. Általában Ausztráliába szokott hajózni. Jó, ha három havonta hazavetődik. A felesége vagy 10 évvel fiatalabb nála. Két iskoláskorú gyermekük van, mindkettő Göteborgban tanul, ahol Klára asszony lakik. Úgy jött ki a lépés idén, hogy Tuvesson úr csak júniusban vehette ki a szabadságát, így hát most jöttek el nyaralni kettesben. Olyan benyomást keltettek, mint a nászutasok. Ezen egy csöppet sem csodálkozom. Néhány hét múlva a tisztúr visszahajózik a távoli Ausztráliába. Ingvar Harding úr ügyes kapitalista. Vagyonát ingatlanokba fekteti. Telkeket vásárol fel Stockholm külterületén, házakat épít, és azonnal el is adja, hogy az egész műveletet újra kezdhesse. Őt is, csak úgy, mint engem, a teljes csönd és magány vonzott talommába. Harding urat hallgatva, amit arról beszél, mennyi gondja baja van az építővállalatokkal, egyáltalán nem csodálkozom, milyen nagy szüksége van erre a pihenésre. Két nappal azután, hogy megérkeztem ide, panziónkba még egy vendég jött. A neve Maria Jansson. Vékony, elég magas hölgy, jóval túl a 40-en, amihez dacára minden igyekezetének, hogy megőrizze hervadó ifjúságát, nem fért kétség. Öltözéke több, mint elegáns, gyönyörű ékszerek, kocsi saját sofőrrel, aki ide szállította a fővárosból. Nos, mindez arra engedett következtetni, hogy új lakótársunknak nem kell filléreskednie. Lilian, a kedves kis szőke szobalány, olyan, amilyenek csak Skániában születnek, elárulta nekem, hogy Maria Jansson minden évben náluk üdül, és a villa vendégei közül őtőle kapja a legtöbb borravalót. Hát igen, a Jansson és fia hatalmas exportcég, amelynek számos országban van képviselete, és nem is csak az európai földrészen. Bizonyosan jó osztalékot fizet. Maria asszony pedig az idősebbik Jansson özvegye. Gazdagsága ellenére, vagy talán éppen annak köszönhetően, a fejemet rá, hogy a nő idegbeteg. Csak esténként jön le az ebédlőbe a közös vacsorára. Még tévét sem néz velünk, és határozottan kerüli az embereket. Láttam néhányszor a szobám ablakából, amint magányosan sétákat tett a strandon. Néha meg hosszú órákra eltűnt. Liliantól tudom, hogy akkor még ebédre sem jött haza. Amikor azonban egy nap megkérdeztem tőle, hogy Malmöben járt-e, vagy csak a 7 kilométerre lévő Lundba, kitérő választ adott. Órákig beszél Stockholmmal. Nagyon gyakran valamilyen idegen nyelven. Csillagászati összegeket fizethet ezekért a telefonálásokért. Június 2-án ismét csatlakozott valaki kis csoportunkhoz, és megint egy nő. Nora Linner asszony, Halmstadtból. Szép és vidám asszonyka. Még nincs 30 éves, de már két házasság és két válás van mögötte. Szerintem éppen azért választotta Lommát, ezt a divatos és felkapott helyet, hogy ráleljen házassága karrierjének soron következő állomására. Kifejezetten csalódott volt, amikor látta, hogy az üdülőhely ennyire üres, s a brancasszony pranziójában nyaraló három férfi közül egy már foglalt is. Így aztán kapásból rám vetette ki a hálóját. Ráadásul olyan hévvel, hogy már a megérkeztét követő második napon el kellett mennem bele a malmöi nightclubba, ahol az egyébként jó alakú striptíz táncos nők szűnni nem akaró vetközését bámulva úgy eluntam magam, mint egy kutya. Ami a legrosszabb, kiderült, hogy tánc tehetségemmel sem tündöklöm. Így hát mindent összevéve nem nyertem el az elvált szép asszony tetszését. Szerencsére már másnap felbukkant Lommában Gustav Dalin, az egyik Norrköpingi bank magas beosztású tisztviselője, de az is lehet, hogy igazgatója. A szép hölgy erre sietve lemondott rólam, és elkezdett az igazgatóval foglalkozni. Szemmel láthatóan ez a flörtje sokkal sikeresebb volt, mint amaz, a rendőrorvossal. Hát elmondtam, kik a dráma szereplői, és megpróbáltam röviden jellemezni őket. Csak Astrid Brandsról akarok még pár szót mondani. A hölgy 8 éve vezeti a panziót. Arról, hogy ki volt Brands úr, és hogy éle még egyáltalán, senki sem beszél. A lényeg az, hogy Astrid asszony 8 évvel ezelőtt vette meg és rendezte be előkelő panziónak a villát, amelyet valamilyen malmöi gyáros vagy hajózási vállalkozó építetett. A panzió 4 hónapon át üzemel, de Astrid asszony kinyitja a karácsonyi ünnepekre is, maga végzi a bevásárlást, ő a gazdasszony, egy kitűnő szakácsnője és egy szobalánya van állandó alkalmazásban. Csak a szezonra vesz fel néhány kisegítőt, a helyi halászok lányait. A tulajdonos nő fia a stockholmi műszaki egyetemen tanul, de a vakációra hazajön és segít az anyjának.